Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 47. Zsoltárunk első versét. 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik: No, minden népek, örvendezzetek! Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 295. számú dicséretünket, annak két verse van. 295. számú dicséretünknek mind a két versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a Lukács írás a szerint való Szent Evangélium 15. részéből a 11. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó ige szakaszból. Ez egy hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk az igét. Ó, Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva azután a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem árt néki. Mikor aztán magába szállt, ezt mondta: az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, hogy mi dolog az. Az pedig mondta néki: a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának: ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Az atya pedig mondta néki: fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek! Válaszoljunk Isten megszólító igéjére, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, hódolunk előtted, meghajtjuk lélekben térdünket, és meghajtjuk fejünket. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged, mert jó vagy, irgalmas vagy, megbocsátó és figyelmes szeretettel lévő vagy. Köszönjük, hogy mint élő Isten, beszélő Isten vagy. Köszönjük, hogy hangzik az ige, hogy szólsz hozzánk. Urunk, megvalljuk, hogy az egész bensőnk csupa akadály. Akadálya annak, hogy a te ígéd ne csak a fülünkig, de a szívünkig jusson. Akadály abban, hogy amit meghallunk, megtegyük. Akadály abban, hogy egyáltalán készek legyünk figyelni rád. Ezért könyörgünk, bocsáss meg nekünk, segíts rajtunk, készíts utat bennünk a te szavad számára. Hadd éljük meg, hadd éljük át azt a csodát, hogy milyen az, amikor te beszélsz valakivel, valakihez, hozzánk, hozzám. És könyörülj rajtunk, hogy átéljük azt a csodát, hogyha a szót a te szádból meghalljuk. Ne csak megnyíljunk előtte, ne csak igent mondjunk rá, ne csak tetszen, ne csak egyet értsünk vele, ne csak igaznak tartsuk, hanem mozduljunk aszerint. Légy kegyelmes hozzánk ezen az egész napon, ezen az Isten tiszteleten, az azt követő presbiteri gyűlésen, és az esti alkalmunkon egyaránt. Tiéd a dicséret, a dicsőség, a tisztesség, örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a gyülekezeti énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Kedves testvérek, fennállva mi is énekeljünk, készüljünk az ige meghallására 161. számú dicséretünk első versét. 161. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Siess keresztény, lelki jót hallani. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Jerémiás próféta könyvéből, a könyv 31. részének 3. versét. Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Jézus példázatai éppen azért, mert hogy példázatok, mindig többre utalnak magánál az olvasott, hallott történetnél. Többre utalnak. Amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, a tékozló fiú példázatát, abban Jézus az atya képében, amikor tehát az atyáról beszél, akkor Istenről beszél. Azt mondja el, hogy Isten milyen. Nem kell elképzelni senkinek. Nem kell kitalálnia senkinek. Nem kell kigondolnia senkinek. Holott az igazság az, hogy minden emberbe él valamilyen istenkép. Minden vallás képviselőiben él valamilyen istenkép, hogy milyen lehet. Nem kell, és kérlek bennőtöket, hogy felejtsetek el mindent, amit Istenről gondoltok, hogy milyen lehet. Csak az igaz Istenről, amit Jézus mond róla. Az viszont tévedhetetlenül igaz. Ne tegyünk se mellé semmit, se ne alakítsuk a Jézus által bemutatott istenképet a magunk vágyai, akarata, fantáziája, Isten tudja mi alapján. Nincs más Isten, és nem másmilyen az Isten. Bátran kimondom, nem olyan az Isten, ahogy én gondolom, vagy szeretném. Az Isten pont olyan, és csak olyan, amilyennek Jézus bemutatja. Ma arra fogunk figyelni ennek a példázatnak kapcsán, hogy az atyáról, az atya képében, ebben a példázatban milyennek mutatja be az Istent az egyetlen, aki ismeri. És fogadjuk el, hogy ilyen. Aztán, mert példázatról van szó, természetesen a másik két szereplő, a kisebbik fiú és a példázatbeli nagyobbik fiú is képvisel valakit. Van egy közös vonásuk. Az, hogy mind a ketten fellázadtak Isten ellen, az Atya ellen. Ez az emberiség közös vonása. Lázadásban vagyunk Isten ellen. Csak egészen másként éljük meg. Két példát hoz Jézus a tekintetbe, hogy hogyan lázad az egyik fiú, és mi következik ebből, és hogyan lázad otthon a nagyobbik fiú, és mi következik ebből? Charles Dickens, a nagy angol író, amikor ez a történet felejthetetlen módon megérintette a szívét, akkor azt mondta, hogy kellene építeni egy templomot, és ebbe a templomba semmi más nem kellene olvasni, csak a tékozló fiú történetét. Éjjel és nappal örökké ugyanazt. Mert hogy ebben a jézusi példázatban minden fontos benne van. Istenről és az emberről. Nézzük hát a két fiú és az atyuk történetének egyetlen egy vékony, de nagyon meghatározó szeletét. Hiszen ez a történet valóban végtelenül gazdag, nagyon sok úton fölfejthető, nagyon sok tanítást, igazságot hordoz. Az egyikről is, a másikról is, és az atyáról is. Igaza van Dickensnek. Én egy éven át prédikálhatnék minden vasárnap erről az egy példázatról. És mindig mást mondanék. Ma egy vonalon fogunk menni. A kisebbik fiú azért lázadt, mert úgy látta, hogy amiután az ő szíve, lelke, benseje igazán vágyódik, hogy szabadon örüljön, hogy boldog legyen, hogy független legyen, hogy mindent, amit az élet kínál, megragadhasson, hogy amit a teste, amit a lelke vágyódva vágyódik megszerezni, abban egyetlen egy akadálya van. Az Isten. Ha Isten nem lenne, ha az Atya nem lenne, akkor szabadon megélhetném azt, amitől szerintem én boldog lennék. Amitől szerintem örvendező élet lennék. De hát itt az Atya. Itt az Atya. Úgy gondolkozott, hogy el kell hagynom az Atyát ahhoz, hogy tehessem azt, ami szerintem az én testemnek, lelkemnek, életemnek igazán fontos. Egy valami van útjába. Egy valaki. Az Atya, az Isten. Zavar a szemével, zavar a beszédével, zavar a létével, korlátoz, fékez, soha nem leszek boldog. Nagykorú majd akkor leszek, nagykorú majd akkor leszek, ha Isten a hátam mögött lesz. Ha Isten múlt lesz, történelem lesz, megyek messze vidékre, ahogy olvastam a példázatban. Ettől az Atyától, az Istentől nagyon messze. Szakítani kell vele. De hát egyébként is szerintem el kell jutni a nagykorúságba odáig, amit Nietzsche így fogalmazott. Az Isten halott. A sírjára állítólag ezt írták. Az Isten él. Nietzsche halott. Nem az Isten halt meg, hanem Nietzsche, a filozófus. Kedves testvérek, ez a kisebbik fiú arra jött rá, azt fogalmazta meg, hogy az egyetlen akadály a boldogságához vezető úton, az teljes örömhöz vezető úton, a szabadsághoz vezető úton egy akadálya van, az Isten. Ezért elhatározta, elmegyek, elhagyom. Nem tárgyal az Atyával, nem érvel. Azt mondja Jézus a példázatban, hogy néhány nap múlva, tehát gondolkozott egy kicsit, egy pár napot rászánt, végig gondolt mindent, aztán bejelenti, hogy ad ide a vagyomból rám eső részt, mert elmegyek. A terve készen volt. Azt nem tudta, hogy hova, csak egy dolgot tudott biztosan. Messze. Nagyon messze. Hogy ez az egész egyház, vallás, hit, imádság, Biblia, templom, minden legyen nagyon messze. Ez az egész kereszténység legyen nagyon messze. Nincs más az utamba, csak ez. Világos, hogy az örökség részét is azért kérte el, mert eldöntötte, hogy soha vissza nem jön. Neki az örökség akkor járt volna, ha meghal az atya, de az atya élt. Ő elhatározta, én ebbe a házba soha többé be nem teszem a lábomat. És elment. És az atya elengedte. Elengedte úgy, hogy egy szót nem szólt hozzá, nem figyelmeztette, nem fenyegette, nem ijesztgette, nem zsarolta. Így olvassuk, kiadta a részét, és egy szó nélkül elengedte. Nem mondta, hogy majd meglátod, mi lesz ebből. Majd én megmondom neked előre, hogy mi lesz a vége. Ezt mi szoktuk okosnak, magunkat okosnak gondoló buta szülők csinálni. Kedves testvérek, Isten mindenkit elenged. Bárki elmehet. Isten senkit nem fog kényszeríteni, fenyegetni, zsarolni. Ha akarod, fölállsz, és messze vidékre költözöl. Hány konfirmandusunk költözött messze vidékre? Itt élnek a kerületben. Hány úrvacsorázunk? Hány esküvői fogadalmat tevő? Az Isten elenged. Téged is el fog engedni, ha egyszer el akarsz menni. És aki itt volt éveken át, és nincs itt, azt is elengedi. Egy szó nélkül. Egy szó nélkül. Mert ilyen az Isten. Isten mindenkit elenged messze vidékre magától. Mindenki mehet. Az egyház egyik tévedése és bűne volt, amikor embereket kényszerített, fenyegetett. Nem akarta elengedni. A nagyobbik fiú példázatából tudjuk, hogy rákényszerítheted, vagy alakulhat úgy, hogy otthon maradsz, és belül a lelkedbe mentél messze. Sokan gondolják ma is úgy, hogy nem kell az Isten, mert csak megköt, korlátoz, zavar, hogy a boldogság, a szabadság az Isten nélkül létező valami. Istennel együtt nincs. Ezért el kell menni. Isten el fogja engedni, mint ahogy elengedte a kisebbiket. Tudta Isten, hogy mi lesz az út vége, mégis elenged. De olyan csodálatos, hogy úgy engedte el ezt a fiút, hogy nem csukta be utána az ajtót, hanem mindig visszavárta. Mert ilyen is az Isten. Volt nekem egy csodálatos édesapám, valamikor 10 éves koromban, amikor nem volt, aki eljárjon házakhoz egyházadót szedni, akkor így hívták, nekünk kellett, kommunizmusban nem volt egy egyszerű dolog egy munkás kerületbe becsöngetni, hogy az egyház nevébe jöttem az egyházadóért. Sejthetitek, hogy mi mindent hallottam én. Nem tudták, hogy a pap fiának mondják. Néha hazajöttem, és azt mondtam apukának, hogy apuka, ezeket dobáljuk ki a választói névjegyzékből, tépjük össze a kartonjaikat. Mindig azt mondta apám, majd visszajönnek. Mondom, apuka, ezek soha nem jönnek vissza. Fiam, majd visszajön, mert akibe Isten elvetette az ige magját, abba Isten életbe fogja tartani, és egyszer előhozza. Az Isten elenged, de nem csukja be utána az ajtót. Sok szülő úgy engedi el a gyerekét, ha innen kimész, ide többet nem jössz be. Végtelen buta szülők. Mennyit ártunk a gyerekeinknek, a butaságainkkal. Az Isten nem ilyen. Mi lenne, ha Isten becsukná az ajtót mindenki előtt visszafelé, aki egyszer ott hagyta? De jó, hogy nem olyan, mint mi. És hány ember mögött becsuktuk lélekben az ajtót, hogy te én hozzám, az én szívemhez, lelkemhez, életemhez igazán többé közel nem kerülhetsz. Befejeztem veled, lezártam. Nincs utad én felém többé. De jó, hogy nem ilyen az Isten. Velünk sem ilyen az Isten. Mindenkit enged a maga választotta úton menni. Nem tart vissza senkit, elenged. Elenged megbukni. Elenged csődbe jutni. Elenged paráznának lenni. Elenged tönkretenni magam körül akármit, mindent. Elenged az életemet tönkretenni. Nem ő teszi, de elenged mindenkit a maga választotta úton. Nem tart vissza, nem fenyeget, nem ijesztget. Elenged. És nehogy azt higgyétek, hogy kár örvendezve nézi a messzire ment emberek sorsát, a disznóvájút, ahova eljut ez a kisebbik. Fáj a szíve, és visszavárja azt, aki elment. Amikor visszaindult a fellázadt, atya nélkül boldogságot, örömet, szabadságot kereső fia, a kisebbik, akkor nem egy haragvó atya várja ám, nem egy számonkérő, nem egy vádoló, nem egy okoskodó, hogy na ugye, megmondtam, hogy ez lesz a vége. Hanem olyan olvastuk, aki megszánta, elébe futott, átölelte, megcsókolgatta. Ilyen Istenünk van. Ha egyszer elrontott életünk csőd halmazán, megfordulunk, akkor azt fogjuk látni, hogy ott vár egy nyomorúságomban engem szánó, szerető, nekem megbocsátó, engem átölelő Isten. Milyen az Isten? Hidd el, pont olyan, amilyennek Jézus bemutatja. Ilyen Isten kép él benned? Magadra nézve milyen él? Mielőtt még ez a hazatérő kisebbik fiú egyetlen dadogó szót el tudna mondani, magyarázkodna, már előre megbocsátott neki, visszafogadta. Előbb bocsátott meg neki, mint hogy a fiú kérte volna a bocsánatot. Szeretném, ha valamit megértenénk. Nem azért kapunk bocsánatot, mert kérjük. Isten bocsánata nem válasz arra, hogy én azt kérem tőle, hanem az mindig megelőzi, mielőtt én kérni tudnám. Magyarul, testvérek, Isten bocsánata mindenki számára régen kész. A Golgota keresztje óta mindenkinek ott van készen a bocsánat Istentől. És nem azért, mert kérted, hanem mert ilyen az Isten. Majd persze kérni is kell, erre még visszatérünk. De nem azért kapunk bocsánatot, mert bűnbánó imát mondunk. Előbb kapja meg a bocsánatot, mint hogy kimondaná, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen. Először megszánja, hátöleli, megcsókolgatja, megbocsát neki. Utána hangzanak el a bocsánatkérés szavai. Értitek? És ami után ez a fiú vágyódott, ami miatt elment, azt mind megkapta otthon. Az örömöt, a boldogságot, a szeretetet otthon kapta meg Istentől. Testvérek, Isten bocsánat a múltá teszi a múltunkat, és akinek Isten megbocsátott, és ő végre megérti, átveszi, annak csak jövője van. Múltja nincs. Ezért, ha valakinek te megbocsátottál, annak a szívedben nem lehet múltja. Elmondom. Még egyszer, akinek megbocsátottál, annak a te szívedben nem lehet múltja. Ha van, akkor nem bocsátottál meg neki. A nagyobbik fiú is lázadó volt, de sokáig nem látszik rajta. Ő annak az embernek a példája, aki elégedetlen az Istennel, elégedetlen az életével, végzi a dolgát, éli a szürke hétköznapjait Isten közelébe, de nem tartja Istent igazságos Istennek. Ott van Isten közelébe, de belül teljes meggyőződése, hogy Isten nem igazságos Isten. Nem igazságos a testvérével se, hogy lehet egy ilyen trógernek, aki paráznákkal emésztette föl a vagyont. Hogy lehet ennek megbocsátani? És nem tartja Istent igazságosnak, önmagára nézve se. De hát, kiderül a szavaiból, hogy gondol magára. Úgy, mint a legtöbb magát kereszténynek mondó ember. Hogy jó. Ellentétben azzal, aki parázna, aki tolvaj, aki hazug, én mióta szolgálok neked? És ha másként nem, fogvicsorogtatva megpróbálom a parancsolataidat megtartani. Hogy lehet bennünket egymértékkel mérni, Atya? Milyen Isten vagy te? Sőt, az megelőz engem? Annak lakomát készítesz? Hát milyen Isten vagy te? Ezek azok az emberek, akik sem Istent nem ismerik igazán, bár ott élnek a közelében. Se nem szeretik a másikat. Nagyon tele vannak magukkal. Még Isten se fér bele a szívükbe. A testvérük se. Ez a fiú csupa ítélet. Nézzétek, beszél egy jó szava nincs senkiről, se a testvéréről, se az atyáról. Csak büfök ki belőle. Minden keserűsége, vágya, évekig nyelt, csöndbe volt, lázadásban élt, és most eljött a pillanat, hogy mind utat talált, és kirobbant belőle. Tudjátok, az ő drámája az, hogy Isten közelébe él. Egyszer-egyszer belétek is belétek futok, némelyikőtökbe, amikor megdöbbenek, hogy itt él Isten közelébe évtizedek óta. És semmit nem tud se Istenről, hogy ki az, hogy milyen, se nem szereti a másik embert, magával pedig tele van. Ez a dráma drámája igazán. Ez az ember is boldog akar lenni, csak nem tud. A keresztény templomok tele vannak boldogtalan keresztény emberekkel, akik nincsenek megelégedve az életükkel, a sorsukkal, mert Istennel nincsenek megelégedve. Igazságtalan. Aztán eljön a pillanat, hogy kiborul. Ő is réges-régen szakított az atyával, csak még otthon van. Itt belül már régen, messze vidékre költözött. Csak nem mert elmenni. Ezért még jobban utálja a kicsit. Mert az elismert menni. És végül nézzük az atyát. Mindkét fia lázad ellene. Az egyik ennek jeleként messze vidékre megy, a másik otthon van tőle messze. Ott ül ő az atya házába. Pont olyan messze van, mint a kisebbik, aki el is ment fizikailag. Az a jó hír, hogy Isten szereti mind a kettőt. A messze menőt is, meg az otthon messze lévőt is. Tudja, hogy a bűnük közös, nincs különbség. És a bűnük nem erkölcsi bűn. Nézzétek meg, hogy Isten, a példázatbeli atya egyetlen erkölcsi vádra nem válaszol. Mert a bűn nem erkölcsi fogalom a Biblia szerint. Bármilyen furcsa. Mi bűnnek azt tartjuk, amikor azt mondhatjuk, hogy amit ez a nagyobbik mond, paráznákkal emésztette föl a vagyont. Ez bizony bűn. De Isten igéje nem ezt tanítja, testvérek. A bűn az egy lelki állapot. És ebből a lelki állapotból következnek a gyakorlati bűnök. A bűn egy lelki állapot. Tudjátok mi? Hogy föllázadtunk és elszakadtunk az Istentől. Ez a bűn. És ebből az állapotunkból következnek a bűneink, amiket cselekszünk. És mind a két fiú elszakadt Istentől. Mind a két fiú messze vidékre költözött. Testben, lélekben. Mind a kettő föllázadt az Isten ellen. És ebben a lelki állapotunkban követjük el a bűnöket. Hát aki messze van Istentől, azt ugyan nem zavarja Isten szeme és szava. Cseréli a párot, a társát, mint ma. Lopcsal, hazudik, mint ma. bárki. Mert messze vidékre költözött. Föllázott és elszakadt az Istentől. És ebben az állapotunkban követjük el a bűnöket. Testvérek, értsük meg, hogy nem az erkölcsi teljesítmények szerint üdvözülünk vagy kárhozunk el. A jó embereket, a maguk szemében jó embereket ezt téveszti meg. Azt gondolják, hogy az erkölcsi teljesítményeim szerint különb vagyok, mint az a másik. És Isten az erkölcsi teljesítményeim szerint ad örök életet, vagy annak a másik gazembernek örök kározatot. Jogosan. De nem így van. De nem így van. És ezért lázad otthon a nagyobbik, mert ő így gondolkozik Istenről, meg magáról, meg a bűnről, meg a kárhozatról, meg az üdvösségről. Tudjátok, minek alapján üdvözülnek és kárhoznak el az emberek? Nem az erkölcsi vétkeik alapján, hanem ahogy a halálos állapotunk az, hogy elszakadtunk Istentől, az üdvösséges állapotunk az, hogy visszatalálunk Istenhez. Ahogy föllázadtunk és elmentünk, és éljük a magunk életét, ez a kárhozatos állapot. Az üdvösséges az, amikor valóban visszatérünk az Atyához, az Istenhez. Szegény nagyobbik fiú csak úgy sorolja a vádakat, mert nem érti, hogy az üdvösség kritériuma nem ez. Aztán csak úgy sorolja a maga jóságait, mert azt se érti, hogy nem e szerint kap valaki üdvösséget. Értsétek meg! Ez a példázat olyan világosan elmondja. Mondjátok, ki kapna üdvösséget, ha igazán a jóság szerint kapnánk? Ki nem kárhozna el, ha igazán az erkölcsi bűneink szerint kárhoznánk el? Mindenki. Nem ez a mérce. Az Atya nem is reagál rá, hiába mondja neki. Kedves testvérek, az üdvösségbe jutás vagy az elkárhozás nem erkölcsiség, hanem lelki állapot kérdése. Vigyázz! Persze a lelki állapotból következik majd az erkölcsiségem. A kisebbiknek az erkölcsi tettei miatt el kéne kárhoznia, de üdvözül. A nagyobbiknak meg üdvözülnie kell, de kint marad. Vagy megértjük, hogy Isten ígéje mit tanít, vagy baj van. A lázadásból, a szakításból kell hazatérni az Atyához. Hogy szakítottunk vele. És már így érkezünk erre a világra. Pedig az Atya mindkettőt szereti, azt olvastuk, hogy az egyiknek elébe fut, a másiknak meg utána megy. Az egyiket öleli, a másikat kérleli. De a két fiú közül csak a kisebbik megy haza. Hogy helyreállítsa a megszakadt viszonyt. Befejezem azzal, hogy milyen az Isten. Drága testvérek, olyan, hogy vissza is fogad. Vissza is fogad. És bár az ő bocsánata megelőzi a fiú bocsánat kérését, bár előbb volt az Atya szívében a bocsánat kész, mint hogy a fiú kérte volna, a bűnvallását mégis el kell mondania. Testvérek, a bűntudat és a lelkiismeret furdalás nem bűnvallás. Bűnvallás azt jelenti a Biblia szerint, hogy valamit kiviszek a napra. Kihozom a napra, Isten elé, és elmondom neki. A bűnvallást pedig azért kell elmondani, testvérek, mindenkinek, mert kizárólag ezt teszi szabaddá a kezemet, hogy elfogadjam Isten bocsánatát. Elmondom még egyszer. A bűnvallást azért nem lehet megspórolni. Azért kell elmondani mindenkinek, mert anélkül nincs kezed, amivel átvehetnéd Isten bocsánatát. A bűnvallás a kezünk, amivel Isten bocsánata a miénk lesz. Olvastam a nagyobbik fiúról, hogy bűnt vall. Ezért marad kint. Értitek? Mindnyájan tékozló fiaknak születünk. Másként, más úton járunk. Egyként lázadunk és elhagyjuk, másként, más utakon. De ő minden fiát hazavárja, és a bocsánata kész. Csak nézd meg, van-e kezed, hogy átvedd a bocsánatát. Ha majd dadogja a szád, mint a kisebbik fiújé, akkor tiéd az, ami örök időknek előtte számodra már réges, régen kész. Ha átveszed, átéled, hogy amit igazán kerestél, boldogságot, örömöt, szabadságot, azt mind megkapod Istennél. Amen. Köszönjük, Atyánk, hogy örömszerző Isten vagy, és minden szívünket, lelkünket szorító vágyakozásunk igazi kielégítője, megadója, te vagy azokban a dolgokban, amiket te is úgy ítélsz, hogy tényleg nem lehet nélküle élni. Köszönjük, hogy te adod az örömvágyad belénk, a boldogság vágyad belénk, a szeretet vágyad belénk. Könyörülj rajtunk, hogy szent módon legyenek ezek a vágyak becsatornázva, hogy jól fussanak. Köszönjük mindazt, amire tanítgattad, ami buta fejünket, ami okoskodó, mindig másként gondolkozó fejünket, szívünket, bensőnket. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük, hogy komolyan vegyük, hogy merjünk aszerint élni, mozdulni, tenni, szólni, érezni, tudatosan élni. Köszönjük, hogy lehetséges, mert te utánunk szaladsz, te elénk bejössz, te átölelsz, te csókolgatsz, te vársz, te noszogatsz, te hívsz, te kérlelsz, mert nem akarod, hogy egy is elvesszen közülünk, hanem hogy megtérjem és élete legyen. Légy érte áldott, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket. Tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Megjelent az őszi hírmondónk, a gyülekezetünk lapja. Mindenki, aki kíváncsi rá, fogadja ajándékba szeretettel az ajtóknál szolgáló presbiter testvérektől. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden 10 órakor asszonyóra, kedden este 6 órakor férfiak bibliaórája, szerdán este kóruspróba 7 órától, csütörtökön 10 órakor bibliaóra, a csütörtök esti kisifi beleolvad a pénteki nagyifibe, pénteken 5-kor minifi, 6-kor nagyifi, és minden vasárnap 10-kor istentisztelet, gyermekistentisztelet, gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól a kórus próbál. Kedves testvérek, a gyülekezeti hittanórákat már tartjuk, a gyülekezet honlapján és a hirdető táblán egyaránt olvashatók azoknak időpontjai. Akik elmaradtak ezévi fenntartói járulékukkal, és sajnos elég sokan vannak testvérek, azokat lehetőség szerint arra kérjük, hogy próbálják meg pótolni azt. Nagyon szépen köszönjük. Amit a presbiter testvérek tudhatják, most istentisztelt után presbiteri gyűlésünk lesz. Jelentem a gyülekezetnek, hogy ma este kezdődik az erzsébeti esték őszi sorozata. Vidnyánszky Attila jön ma este hozzánk, aki a Nemzeti Színháznak a főrendezője és főigazgatója. Takaró Mihály irodalomtörténész beszélget majd vele. Nem kívánom hosszan ecsetelni, csak jelezni szeretném, hogy szeretettel hívunk minden gyülekezeti tagot. Ezeket az erzsébeti esték rendezvényeket azzal a céllal kezdtük el sok-sok évvel ezelőtt, hogy nyissunk, adjunk lehetőséget nagy formátumú embereknek arra, hogy a gyülekezetünkbe megszólaljanak, hogy jobban megismerjük őket, illetőleg arra is adjunk lehetőséget, hogy akik nem járnak egyébként templomba, istentiszteletre, ez még tőlük idegen dolog, de egy ilyen rendezvényre szívesen eljönnének, idézőjelben mondom, becsalogassuk őket a templomba, hogy egyáltalán itt legyenek ebbe a légkörbe, ebbe a millióbe. Ez az őszi sorozatunk itt a plakáton az én jobb kezem felől éppen úgy megtekinthető, mint az utcai bejáratnál lévő hirdető táblánkon, rendkívül gazdag, szép őszi sorozat elé nézünk. Ugye ezek az alkalmak minden hónap utolsó vasárnapján vannak, vasárnap este 6 órakor kezdődnek, minden hónap utolsó vasárnapján. Így lesz ez ma is. Kérem a testvéreket, hogy jöjjenek el, és hívogassanak maguk is. A hitoktatókat arra kérem, hogy a mai nap folyamán a fakultatív hittanra jelentkezettek névsorát adják le a lelkészi hivatalba, holnap egyház megyei lelkész testületi ülésünk lesz, és vinnem kell, oda is le kell adnom. Végül örömmel jelentem, hogy Kálmán Béla ráckevélyi lelkipásztor és dr. Kis Gabriella házasságát Isten második gyermekkel áldotta meg, az újszülött neve Réka. Édesanyja és gyermeke jól vannak, áldást kívánunk az egész családra. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, 434. számú dicséretünknek az első versét énekeljük, majd a himnuszt. 434.1. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.